Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és most szólok, hogy itt elől még vagy 10 hely van, hogyha ha valaki később érkezett és nem talál ülőhelyet, van bőven. A 471. éneknek énekeljük mind a 4 versét. A 471. ének így kezdődik, fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, 6. részének a 11-től a 16-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az első Timóteusi levél 6. rész 11. és következő verseiben így szól a mi Urunk igéje. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket, tudnélik a rosszat. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, hálát adunk neked a te szeretetedért, hűségedért, gondoskodásodért, amelyet az elmúlt időszakban is megtapasztalhattunk, hogy velünk voltál, ahogy elkezdődött ez az iskolai év, és a te nevedben indulhatunk, a te áldásodat kérhetjük arra, ami ezután következik. Most eljöttünk, hogy meghallgassuk a te igédet, eljöttünk, hogy útmutatást és bátorítást kapjunk tőled, és köszönjük, hogy te kész is vagy megszólítani minket. A harcainkban segítségünkre sietsz, és mindenben, amiben szükségünk van, te pontosan tudod, hogy mi az, ami a javunkat szolgálja. Így adunk hálát azért, amit az elmúlt héten is megtapasztalhattunk. Hálát adunk az örömökért, hálát adunk a nehézségekért is, hiszen azokból is úgy jöhettünk ki, hogy a te erőddel és a te segítségeddel, hogy közben a hitünk is megerősödhetett. Arra kérünk, hogy a te lelked által légy most itt közöttünk, és tedd érthetővé, felfoghatóvá a te igéd üzenetét mindannyiunk számára, hogy szívünkbe zárjuk a te beszéledet, és oda tudjuk szentelni az életünket neked. Add meg, hogy ne hiába legyünk itt együtt, hanem még közelebb kerülhessünk hozzád. Amen. Az ige hallgatására készülve a 390. ének második versét énekeljük. A 390. ének második verse így kezdődik: erőnk magában mit sem ér. (Kül) Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, közelebbről Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, 6. részének a 12. versében, eképpen: harcold meg a hit nemes harcát. Kedves testvérek, a nyári istentiszteleteken Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelét vettük sorra, és most érkeztünk el az utolsó részhez, a tanév kezdéssel egy levélnek a végére érkeztünk. Azok kedvéért, akik nem hallották az előző istentiszteleteket, emlékeztetőül is a többieknek elmondjuk, hogy Timóteus Pál apostolnak volt a munkatársa, aki már gyermekkorától jól ismerte az írásokat, az ószövetségi írásokat, az addig megírt Bibliát, így is mondhatnánk, és amikor Jézust megismerte, akkor az ő követője lett, és Pál fölismerte benne azt, aki jó munkatársa lesz a missziói útjain, és végül ez a Timóteus lett az efézusi gyülekezet vezetője, lelkipásztora, püspöke, ahogy akkor nevezték az előjárót, a felügyelő lelkipásztort, és ekkor még Timóteus fiatal ember volt, amikor ezt a tisztséget megkapta. Pál, aki idősebb volt nála, és több tapasztalattal rendelkezett, ebben a levelében sok bölcs tanácsot, útmutatást adott neki, bátorította őt, segítette abban, hogy hogyan végezheti jól a munkáját, hogyan vezetheti a gyülekezet különböző csoportjait, és ekközben mire figyeljen, amikor a rábízott emberekkel beszél, amikor őket irányítja, segíti, vezeti. Most a levél végéhez érkezve Pál apostol személyesen Timóteushoz szól, és arra biztatja, hogy harcolja meg a hit harcát. És már a levél elején is felszólította őt erre, amikor ezt írja: ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Tehát Pál itt már így szólítja meg, hogy te pedig Isten embere. És az Isten emberének tudnia kell azt, hogy milyen harcok között él, mit kell felvállalnia. Ott Efézusban különösen is nagy szükség volt a lelki harcokra. Ebben a városban volt Artemis istennőnek az óriási temploma, rengeteg ember elfért benne, és ezek a városlakók így szinte mind bálványimádók voltak, és volt ott a városban egy kis gyülekezet, egy keresztény közösség, akik Istent imádták, akik Jézus Krisztust követték. És Isten úgy látta jónak, hogy Timóteus lesz ennek a kis közösségnek, ennek a gyülekezetnek a vezetője, és Pál apostol is jól tudta, hogy Timóteus alkalmas lesz erre a feladatra, mert az ő alkalmassága Istentől van, mert Isten rendelte őt oda, és állította be erre a szolgálatra. És azt is tudta Pál, hogy ott Efézusban mennyi bálványimádó ember él, hiszen ő maga is ezt megtapasztalta, amikor ott járt, és tudta, hogy nagy küzdelem és harc vár Timóteusra, de arra is emlékeztette őt, hogy Timóteus, te már sok ember előtt vallást tettél arról, hogy Jézus téged az örök életre hívott el, és most neked kitartóan kell küzdened azért, hogy hűségesen megmaradj Jézus Krisztus útján, és azokat az embereket is odavedess hozzá, akik rád vannak bízva. Harcold meg a hitnemes harcát. Itt olyan harcról és küzdelemről van szó, amit csak azok ismernek, akik már Jézus Krisztus oldalán vannak. Akik nem Jézusra hallgatnak, hanem az ördögre, azok ezt a harcot nem fogják harcolni. Ha nekünk nincsenek ilyen hitharcaink, akkor lehet, hogy még nem vagyunk ott a drága Jézus zászlaja alatt, ahogy az előbb énekeltük, aki pedig itt van azokkal, akik az ő oldalán harcolnak, harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll, ahogy énekeltük szintén. De azt is tudhatjuk, hogy nekünk nem a sátán ellen kell egy kilátástalan küzdelmet vívnunk, hiszen a sátán sokkal erősebb nálunk, de Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, és nekünk az ő győztes oldalára kell állnunk azért, hogy mi is már a győzelem részesei lehessünk. Nekünk az életünk irányítását kell Jézus Krisztusra bíznunk. És itt, amikor harcról és küzdelemről van szó, a Biblia eredeti szövegét nézve nem is katonai kifejezést használ itt Pál, amikor a harcról szól, hanem a sportból vett képet használ. Tudjuk, hogy a sportban is mennyi igyekezett harc, küzdelem van ahhoz, hogy valaki elérje a győzelmet, az első helyet. Ahogy egy sportoló sokat küzd azért, hogy a versenyben eredményt érjen el, túljusson az akadályokon, gondoljunk például egy gátfutásra, hogy mennyi akadályt kell leküzdenie annak, aki a célba akar érni, akkor a sportolónak figyelnie kell arra is, hogy szabályszerűen küzdje végig ezt a pályát, mert ha nem szabályosan csinálja, akkor kizárják a versenyből. Igyekezzék megszerezni, ha lehet, az első helyet, az aranyérmet, és ugyanígy kell a hívő embernek is harcolnia a hit harcát, és megragadnia az örök életet, a győzelmet. És Pál ezzel kapcsolatosan, amikor a lelki harcról szól, két külön felszólítást is mond Timóteusnak. Az egyik felszólítás az így szól, hogy kerüld, a másik pedig, hogy törekedj. És szeretnék most erről a kettőről is szólni. Mi az, amit kerülni kell, és mi az, amire törekedni kell. Nyilván sejtjük, hogy a rosszat kell kerülni, és a jóra kell törekedni. Pál apostol egész pontosan leírja, hogy mit kerüljön Timóteus, és a múlt vasárnap volt tulajdonképpen erről szó, amikor az elégedetlenségről hallottunk, hogy az istenfélelem, a kegyesség az megelégedéssel jár, az elégedetlen ember pedig nem tud a főnökével se jól kijönni, az elégedetlen ember az Isten igéjét sem tartja elégnek, hanem máshoz fordul, vagy a pénzből is mindig egyre több kell neki, és a pénz szeretete, a pénz imádata az bizony elfordít bennünket Istentől. Amikor nem az Isten igéje, és nem az ő iránta való szeretet irányítja a gondolkodásunkat, hanem valami más, arra mondja az apostol, hogy kerüld ezeket. És itt is a Biblia eredeti görög szövegében egy olyan szó szerepel, ahol a kerüld szót halljuk, ami nem csupán annyit jelent, hogy valamit nagy ívben kerüljünk ki, hanem azt is jelenti, hogy akár futva meneküljünk előle, nehogy hatalmába kerítsen, és nehogy utolérjen bennünket. Ha valakinek például kísértése az ital, hogy nem tud mértéket tartani, jobb, hogyha olyan értelemben is kerüli, hogy nem tart otthon szeszes italt, vagy nem indul el az italbolt felé, hanem már vigyáz arra, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, amikor majd nem tud ellenállni a kísértésnek. Vagy amikor valakinek erős csábítás jelent egy olyan tévécsatorna, aminek a megnézése beszennyezni a lelkét, akkor jobb, hogyha azt a csatornát le is tiltatja, hogy ne is legyen lehetősége azt nézni. A kívánságainkon és a kíváncsiságunkon keresztül az ördög nagyon könnyen csapdába ejthet bennünket, és ezért nekünk vigyáznunk kell arra, hogy ne essünk az ő csapdájába. Például, ha valaki felajánlja nekünk, hogy a jövőnket megmondja, megjósolja, akkor nekünk azonnal nemet kell rá mondanunk, mert Isten igéje a jóslásnak, jövendőmondásnak minden formáját szigorúan megtiltja nekünk, és nekünk kíváncsiságból se lehet ezekbe belemennünk, hanem kerüljük ezeket. Az interneten böngészve gyakran fölpattannak olyan ablakok, amik elterelnék a figyelmünket másfelé, és sokszor ezekben is csapda rejlik. Legjobb ezeket azonnal bezárni, és nem megnézni, hogy vajon mit kínálnak föl nekünk. És könnyen az is van, hogy a pálya elhagyására is buzdít minket a kísértő, hogy az időnket arra fordítsuk, amihez több kedvünk van, ahelyett, ami tényleg a feladatunk. Diákok, fiatalok különösen is elmondták így többször, hogy a Facebook oldalánál olyan sok időt eltöltenek, és ez az idő, ez sokszor hiányzik a tanulásból, meg a tennivalókból. Ezeket is le kellene csökkenteni, kerülni kellene azt, ami kísértés jelent. Iskola év elején vagyunk, a diákok számára az is nagy kísértés, hogy valamilyen ügyeskedő módon jussanak jobb osztályzatokhoz, jobb jegyekhez, súgással, puskázással, csalással, vagy a házi feladat lemásolásával a másikéről. És ezeknél is a hitharcát megharcolni azt jelenti, hogy kerülni ezeket és távol maradni ezektől. Tudnunk kell azt, hogy azok, akik ezeket kerülik, azoknak az Úr erőt ad ahhoz, hogy a jót tudják választani. Felnőttek és gyermekek, egyaránt folyamatosan ki vagyunk téve kísértéseknek, olyan alattomos ördögi próbálkodásoknak, hogy eltérítsen minket az Úr útjáról. És mit olvastunk? Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Kerüld ki, fuss és menekülj előle. Itt nem szégyen a futás, hogyha a bűnről van szó, mert oda futhatunk Jézushoz, aki a győzelmet adja nekünk. Nem csak negatív felszólítás, hanem pozitív felszólítás is hangzik, ellenben törekedj. Mire is? Felsorolja az apostol: igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. És itt is egy erősebb kifejezés van a törekvésre a Biblia eredeti nyelvében, amelyik jelenti ezt is, hogy igyekezni, törekedni valamire, de itt ha a további jelentés ennek a szónak, hogy üldözni, kergetni valamit, vagyis célba venni azt, amit nem szeretnénk elszalasztani. És ez épp úgy harcot jelent, mint a rossz dolgoknak az elkerülése. És vessünk most egy-egy pillantást erre a hat dologra, amit az apostol felsorol és elmond Timóteusnak. Törekedj az igazságra. És itt nem csupán arról van szó, hogy most kinek van igaza, hogy igazat mondunk-e, vagy hazugság, hanem itt arról van szó, hogy valaki igaz ember lesz-e vagy nem, tehát valakinek az igaz voltát az igazságát jelenti. Úgy is mondhatjuk, hogy törekedj arra, hogy igaznak bizonyulj, törekedj a megigazulásra, az igazzá lételre. És Isten Jézus Krisztusért lát minket igaznak, mert a bűneinket Jézus Krisztus vére törli el, és ha Jézus Krisztuson keresztül lát minket, ami mennyei atyánk, akkor lát tisztának, igaznak. Ezért az, hogy törekedj az igazságra, ez azt is jelenti, hogy azon légy, hogy Jézus Krisztust mutasd fel az életedben, és ő látszódjék mindabban, amit teszel, amit mondasz, amit cselekszel. Aztán törekedj a kegyességre. Erről is volt már szó, a kegyesség, vagy istenfélelem, amikor valaki az életét úgy alakítja, hogy nagyon figyel arra, mi az Isten útmutatása, félve tiszteli őt, nehogy eltérjen az ő útjáról. Kifejezzük az egész életvitelünkkel, hogy mi az Úréi vagyunk, ő hozzátartozunk. Az ő kegyelméért hálából oda szenteljük az életünket ő neki. Ez jelenti a kegyesség. Aztán törekedj a hitre. A hit az ugye nem csak annyit jelent, hogy én elhiszem, hogy van Isten, mert ahogy a Biblia írja ezt, az ördögök is hiszik, és mégis rettegnek tőle, hanem egyrészt elhiszem, hogy igaz mindaz, ami le van írva az ő igéjében, de ezt a magam életére nézve is igaznak tartom, és ahhoz is igazítom az életemet. A hit azt jelenti, hogy rá is bízom magam Istenre, tehát hiszem, hogy ő meg tud tartani, merem megtenni azokat a talán kockázatosnak tűnő lépéseket, amelyeket hitből lehet megtenni. Például gondoljunk a kapernaumi századosra az igéből, aki hitte azt, hogy elég, ha Jézus egy szót mond, és meg fog gyógyulni a szolgája. És ezzel a hittel fordult oda Jézushoz. Ez kockázattal járt, hogyha esetleg mégse így lenne, akkor ő most hiába fordult Jézushoz. Nem kételkedett, hanem hitt, és rábízta Jézusra. Ahogy a gyermek rá tud bízni mindent a szüleire, amikor még ott tart, hogy érzi, hogy mennyire rá van szorulva a szülei szeretetére, gondoskodására, és nem kételkedik abban, hogy amit az édesanyja vagy édesapja mond, az úgy is van, és rámeri bízni minden lépését. Így kell nekünk is hittel az Úrban bíznunk. Aztán törekedj szeretetre. Mennyire szükségünk van arra, hogy minket is szeressenek, de hogy mi is szeretettel forduljunk Isten felé és egymás felé. Az éves igénk is ez volt, hogy arról ismeri meg mindenki, hogy a Jézus tanítványai vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk. Az egész törvény, a 10 parancsolat is ebben foglalható össze, hogy Jézus ezt tanította. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd felebarátodat, mint magadat. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe, és tudjuk, hogy a szeretet forrása Isten, aki maga a szeretet. Ha törekedjünk a szeretetre, ez azt is jelenti, hogy a szeretet forrásával legyünk élő kapcsolatban. akkor törekedj az álhatatosságra. Más szóval úgy is mondhatjuk, hogy a hűséges kitartásra, vagy a kitartó hűségre. Mert az, hogy én odaszánom az életemet az Istennek, ez nem csak egy pillanatnyi hangulat, egy múló varázs, vagy fellángolás, lelkesedés, hanem egy komolyan kimondott döntés. Amikor konfirmáltunk, akkor arra nézve tettünk ígéretet, hogy Jézus Krisztus követői leszünk, és hűségesek leszünk ő hozzá, és az ő egyházához. És ez ne csupán egy ilyen fellángoló, hirtelen kimondott szó legyen, hanem ezt Isten számon is kéri rajtunk. És ha jönnek a próbák, a nehézségek, azok se térítsenek el bennünket, egy betegség közben sem szabad nekünk elfordulnunk Istentől, hanem hűségesek, álhatatosak maradjunk ő hozzá. Törekedj a szelíd lelkűségre. Igen, erre is törekednünk kell. Olyan könnyen elragadnak az indulataink, fölszalad a pumpa, ahogy mondani szoktuk, felfor bennünk a harag, a méreg, elönt az indulat, és közben az ige azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Ő is ezt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Fontos, hogy a mi szívünket is a Jézus Krisztus indulata töltse be, és a mi szelíd lelkűségünk minden ember előtt ismert legyen. Mennyire más az az ember, aki nem a kiabálással és a nagy hanggal éri el, hanem a csendes szelídségével azt, amire Isten őt megbízta, vagy felszólította. Ezek a kincsek mind mennyei kincsek. Sokszor magunkban próbáljuk ezeket megtalálni, de hadd mondjam, kedves testvérek, hogy nem természetünktől fogva vannak ezek bennünk, az igazság, a kegyesség, a hit, a szeretet, az álhatatosság és a szelíd lelkűség, hanem ezek Isten ajándékai számunkra Jézus Krisztus által. Aki Jézus Krisztusban hisz, aki Jézus Krisztust követi, aki őt beengedi az életébe, az fog törekedni ezekre az értékekre. Tehát nekünk arra kell törekednünk, hogy élő kapcsolatban maradjunk Jézus Krisztussal. Amikor Pál Timóteusnak a harcokról ír, és emlékezteti őt a hitvallására, amit valamikor talán a keresztelésekor, vagy a gyülekezetbe való felszentelésekor mondhatott el, nem tudjuk pontosan, akkor hozzáteszi, hogy ezt annak a Jézus Krisztusnak a nevében is mondom neked, aki szintén vallást tett Poncius Pilátus előtt, aki értünk is kiállt azért, hogy életével, halálával és feltámadásával minket is az Isten gyermekeivé tehessen, és megnyissa számunkra az örök életet. Jézus Krisztus ad erőt a harcainkban. És nem tudom, hogy most ebben a most kezdődő iskolai évben kinek milyen harcai lesznek. Harc az is, hogy az ismeretanyaggal, a tanulnivalóval megbirkózzunk. Harcban állnak a tanárok a diákokkal, nem egyszer, hogy a diák nem elég szorgalmas, a tanár meg nem elég megértő, és bizony olyan harcok is vannak menet közben, amiket a Jézus Krisztus erejével kell nekünk megvívnunk. De az Istennek odaszentelt élet, a szívünkkel Istenre a hagyatkozás és a másik ember felé való odafordulás, ez mind oda vezet, hogy győztes harcot vívhatunk, mert Jézus ad nekünk győzelmet ezekben. Bízzatok, mert Jézus eljön ő a fővezér, zengje ajkunk, hozzád esdünk győzedelemért. Ő tud akkor erőt adni, amikor a kísértések között vagyunk, hogy ne a rosszat válasszuk, hanem kerüljük azokat. Ő tud erőt adni, amikor keressük azt, hogy mi az Isten akarata, és törekszünk azt megvalósítani. Ő igazi győzelmet tud adni minden helyzetben. Áldassék az ő neve ezért. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére énekeljük a másik énekeskönyvből, a Krisztus az énekem énekeskönyvből, a 678. ének harmadik versét. A 678. ének harmadik verse: nincsen bennem semmi szentség, csak a Jézus szent neve. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága megváltó Jézus Krisztusunk, megköszönjük neked az igét, amit nem csak Timóteus hallhatott, hanem mi is, hogy a harcainkban mit jelent az, hogy benned bízhatunk, és tőled kaphatunk mindenre erőt. Légy áldott Jézus Krisztusunk, hogy te győztes harcot vívtál meg, és megszerezted számunkra az örök életet, az üdvösséget, amit nem érdemelhetünk ki, vagy minden igyekezetünkkel sem tudnánk elérni. De te eljöttél közénk, helyreállítottad az elrontott kapcsolatunkat Istennel, mert bűneinket eltörölted, magadra vetted azt az ítéletet, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Köszönjük, hogy veled indulhatunk a harcba, a küzdelembe, és veled le is győzhetjük az akadályokat, veled győzhetünk a kísértések között, el tudjuk kerülni, el tudunk menekülni, el tudunk futni azok elől, amelyek veszélyt jelentenek számunkra, és odafuthatunk hozzád, és a te erőddel mindarra törekedhetünk, ami a javunkat szolgálja. Így imádkozunk azokért, akik ebben az iskolai évben a gyermekekkel foglalkoznak. Imádkozunk a pedagógusokért, a tanárokért, az óvónőkért, mindazokért, akik felelősen foglalkoznak a gyermekekkel, de ugyanígy imádkozunk a szülőkért, nagyszülőkért is, akik otthon nevelik a gyermeküket, hogy a tőled való bölcsességgel és szeretettel tudjanak hozzájuk fordulni. Ugyanígy imádkozunk azokért a gyermekekért és fiatalokért, akik számára egy újabb nehéz időszak kezdődött el. A tanulás, a megfeszített munka, szellemi munka, ami sokszor olyan nehéznek tűnik, hogy félelemmel és rettegéssel tölt el. De köszönjük, hogy vered ezeket az akadályokat is le tudjuk győzni. Imádkozunk ugyanígy az országunk és népünk vezetőiért, hogy ők is hadd tudják jól irányítani a mi országunkat, népünket, egyházunkat. Hadd legyen nekik is élő kapcsolatuk veled, és úgy tudják a tőled kapott megbízatásukat hűséggel végezni. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik megpróbáltatások és nehézségek között hívják segítségül a te nevedet. Add, hogy ez az időszak is javukra szolgáljon, és hadd éljék át az, hogy te erősebb vagy, még a betegségnél, fájdalomnál, szenvedésnél is erőt adsz a megpróbáltatásokban, és neked köszönhetjük azt is, hogyha gyógyulást adsz. De ha már úgy döntöttél életünk felől, hogy nem sok idő maradt hátra, akkor ez is hadd legyen elég arra, hogy rendezzük elrontott bűnös életünket, és megtisztult szívvel és élettel állhassunk oda számot adni az életünkről. Megköszönjük azoknak a munkáját, akik hosszú éveken át gyermekeinkkel foglalkoztak, és így adunk hálát azokért, akik itt a mi gyülekezetünkben is hűségesen végezhették a gyermekek közötti szolgálatot. Áld meg az ő életüket is, és további szolgálatokat. Imádkozunk az előttünk álló lelki alkalmakért, a csendes napért, a keresztkérdések sorozatért, a bibliaórákért, a gyermek alkalmakért, felnőtt alkalmakért, ifjúsági alkalmakért, idősek alkalmaiért, hogy ott is mindenütt hadd szólaljon meg úgy a te igéd, hogy megerősödjünk hitünkben. Így bízzuk rád az énekkar munkáját és szolgálatát. Legyen azon is a te áldásod. És hadd vigyük eléd a mi személyes kéréseinket, háladásunkat, hogy a most következő csendben hadd öntsük ki előtted szívünket. Vedd kedvesen a csendben elmondott imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt azt kérem, hogy a gyermekisten tiszteleten szolgálók, akik most fönn vannak az emeleten, jöjjenek le ide a lenti folyosóra, mert a hirdetések végén egy pár szót szeretnék hozzájuk is szólni. A mai istentisztelet után a konfirmandusok, akik már az előző évben a konfirmációi előkészítőre jártak, azok is maradjanak együtt, meg azok is, akik most jelentkeznek a konfirmációi előkészítésre, hetedik osztályosok, valamint a felnőtt konfirmálók egy megbeszélésre, és hirdetem az előttünk álló lelki alkalmakat is. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, kedden este 6 órakor presbiteri bibliaóra lesz, és 7 órakor presbiteri gyűlés. Csütörtökön délután 4 órakor a Levendula otthonban lesz istentisztelet, csütörtök este 6 órakor bibliaóra, és 7 órakor énekkari próba, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra. A jövő vasárnap, a már előző évekből ismert és megszokott módon, gyülekezeti csendes napot tartunk, amelyen Marco de Leu van Vénen, a Tolnai Református Egyházmegye missziói munkatársa szolgál igével, Ismerjük meg Istent jobban címmel. Erre kérjük, hogy jelentkezzenek a testvérek, akik el tudnak jönni. Azért van erre szükség, mert ez a csendes nap, ez délelőtt 10-kor kezdődik, és délután 3-kor ér véget, és közben hideg ebédet, szendvicset tudunk adni azoknak, akik jönnek, és azért, hogy tudjuk, hogy körülbelül hány főre számíthatunk, ezért fontos, hogy visszajelzést kapjunk. Vannak itt ilyen jelentkezési lapok a kijárat felé, itt a hangszóró alatt, arra kérjük a testvéreket, hogy írják föl magukat és jelentkezzenek. Ugyanígy a csendes napon levő sütemény és szendvics készítésre, tehát aki süteményt tud hozni, vagy a szendvicsek készítésében tud segíteni, illetve az ebéd utáni elpakolásban, azokat kérjük, hogy jelentkezzenek Papzita harangozónál. Hirdettem azt is, hogy szeptember 20-án indítjuk a keresztkérdések sorozatot. Az erre való szórólap szintén itt a hangszóró alatt található. Kérjük, hogy erre is jelentkezzenek a testvérek, mert ennek megfelelően tudjuk elindítani. Adományok érkeztek. A múlt vasárnapi perselypénz 154.430 forint volt. Isten dicsőségére 40.000 forint adomány érkezett, a templom tetőre 160.000 forint adomány. És itt mondom el a testvéreknek azt is, hogy ígéretet kaptunk egy nagyobb összegű támogatásra a templom tető felújítására, de ezzel együtt még össze kell gyűjtenünk mintegy másfél-két millió forintot arra, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni. A tető szerkezet, mint utólag kiderült, megerősítésre szorul, ugyanis azok a lécek, amelyek a tetőt tartják, nem elég erősek arra, hogy hosszú távon a szélnyomásnak és az időjárásnak ellenálljanak, ezért szükségessé vált a templom tető szerkezet felújítása is. Köszönjük azoknak, akik már eddig is adtak rá adományokat. A templom felújítás során elkészült a templom aljzat betonozása a padlófűtéssel együtt. Az a következő tervünk, hogy holnap ez a beton réteg ez befestésre kerül, festékréteg kerül rá, és kedden érkeznek vissza a restaurált padsorok közül azok, amelyek a női oldalon, tehát a templom első részében voltak, és a héten ezek be is lesznek építve a helyükre. És bár a másik oldal még nincs kész, oda még szigeket kell tennünk, a Mózespad még nincs a helyén, mert az még a restauráló műhelyben van, és a szószék sem használható, mégis el szeretnénk kezdeni a jövő vasárnap a templom használatba vételét, tehát hogy már a következő vasárnapi istentisztelet a templomban legyen. Ehhez viszont segítségre van szükségünk, kétkezi segítségre, pakolásban, takarításban. Az úrasztalát vissza kell vinnünk a helyére, a hangszórókat felszerelni, itt lebontani az itteni erősítőrendszert és átépíteni a templomba, és a karzatokat is még egyszer letakarítani, mert közben ott még voltak újabb munkák. Tehát ebben kérünk segítséget. Péntek délután 4-től, illetve szombat délőtt 9-től lennének ezek a takarítási és pakolási munkák. Szabó István gondnoknál lehet erre jelentkezni. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. És most ezen az istentiszteleten szeretnénk megköszönni Fehér Anikó, illetve Stefáni Rokai Elvira szolgálatát, akik 25 éve szolgálnak itt a Pátyi gyülekezetben a gyermekek között. Kérem, hogy jöjjenek be ide a gyülekezeti termünkbe. Még mielőtt átadjuk a köszönet ajándékot, egy igét szeretnék olvasni. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 15. részének az 58. versét, ahol ez van megírva. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. És szeretnénk Isten után köszönetet mondani azért a 25 esztendőért, amit itt hűséggel végeztetek a Pátyi gyülekezet gyermekei között. Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy annak idején, 25 évvel ezelőtt arra kértük őket, hogy amíg a feleségem megszül, addig a gyermek munkában legyenek segítségül, és tulajdonképpen egy olyan fél év, egy év munkára számítottunk. Ők pedig hűségesen itt maradtak közöttünk, és azóta is folyamatosan végzik ezt a szolgálatot. Isten tesz minket erre alkalmassá. Ő az, aki az elismerést, vagy a jutalmat adja, mi csak megköszönni tudjuk Istennek, és hálát adhatunk azért, hogy ezt a szolgálatot önzetlenül, hűséggel végeztétek ennyi időn át. És köszönetünk jeleképpen egy gondnok úr adja át a gyülekezet ajándékát. És azok a gyermekek, fiatalok, illetve már azóta nagyobbá nőtt gyermekek, egy énekkel szeretnék megköszönni szintén a szolgálatot, akik ezekbe a csoportokba jártak és vettek részt az elmúlt 25 év során a szolgálatban. Thank you.
Kedves Anikó néni és Elvira néni, itt egy láthatják, hogy egy elég nagy csapat összegyűlt itt, azok közül, akik valaha jártak, vagy most járnak, és azok a szülők, akik nagyon hálásak azért, hogy a gyermekük járhattak ebbe a csoportba, és hát nagyon sok szép évet tölthettünk, én is sok szép évet tölthettünk, és még kiemelem azokat a remek adventi délutáni alkalmakat, amik különössé tették ennek a csoportnak a részét, úgyhogy azt is nagyon szépen köszönjük. És el szeretnénk énekelni az Áldjon meg téged, áldjon az Úrt, az egész gyülekezettel együtt hálát adva. Úgy csinálnánk, hogy egyszerre énekeljük mi, és akkor utána kánonba bekapcsolódik a gyülekezet is. Jó? Most akkor elmondom a zenét, egy három szólamú kánon szeretnénk majd csinálni. Itt hoztengelyben el is van felezve a gyülekezet. Úgyhogy majd az első szólam mi leszünk, második szólam itt a bal oldal, harmadik szólam pedig itt a jobb oldal. A kis terem csatlakozhat, ahova szeretne, és hogyha az emelet szeretné élvezni a négy szólamú kánont, akkor beléphetne negyedik szólapnak, csak mi azt nem fogjuk hallani. Igen, 628, igen, aki nem ismeri ezt az éneket, a Barna énekeskönyv 628. éneke. Úgyhogy akkor ezt énekeljük el.
Áldjon meg téged, áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen ő, orcáját mennyekből fordítsa le rád atyád, könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad.
Köszönjük szépen. Remélem, még sokan itt lesznek közülünk, akik a következő 25 évet is meg tudjuk ünnepelni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és záró énekül a 434. éneket énekeljük. A 434. ének így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.